kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Joe Biden amerikai elnök visszalépett az elnökjelöltségtől, és alelnöke Kamala Harris jelöltségét támogatja. Joe Biden az ex-közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott, úgy hiszem, a pártom és az ország legjobb érdeke azt szolgálja, hogy visszalépjek, és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére fókuszáljak elnöki időszakom hátralévő idejében. Egyben azt ígérte, döntésének részleteit a Nemzethez intézett beszédében kifejti majd hamarosan. A szintén demokrata párti Kamala Harris közleményében megtiszteltetésnek nevezte Joe Biden támogatását, és azt ígérte, a jelölést kiérdemli és elnyeri majd. Donald Trump republikánus elnök jelölt a közösségi média oldalán azzal reagált eddigi versenytársa visszalépésére, hogy Joe Biden nem volt alkalmas az indulásra az elnökségért, mint ahogy soha nem volt alkalmas az elnöki feladatok ellátására. A hőhullám miatt 81 kórházból összesen 4-ben kellett átszervezni a műtéteket. A kórházi klímák javítására 1 milliárd 300 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre idén, mondta el az egészségügyi államtitkár a Kossuth Rádióban. Takács Péter emlékeztetett, 3 éve folyik a kórházi klímák modernizálása, ez idő alatt a kormány több mint 10 milliárd forintot fordított erre. Szólt arról is, a berendezések javítását számos esetben alkatrészhiány lassítja, ezért ipari konténer méretű mobil klímák beszerzésének lehetőségét is vizsgálják. A költségvetés júniusban 107 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb 6. havi mutatója, közölt a pénzügyminisztérium. Azt írták, a kedvezőtlen külső hatások ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára. A büdzsé az erős nyomás alatt is garantálja a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat, tették hozzá. Az új felvételi rendszernek is köszönhetően, a tavalyihoz hasonlóan, idén szintén meghaladja a 120 ezret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma, ami nagy áttörés a korábbi 100 ezer körülihez képest, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika az M1 állami televízióban elmondta, szerdán hirdetik majd ki a ponthatárokat, a jelentkezők hagyományos módon SMS-ben kapnak értesítést az eredményről. A mostani háborús időkben, aki a hazavédelmére esküszik, a legnemesebb ügy szolgálatába áll, mondta a honvédelmi miniszter, az egységes alapkiképzési program keretében bevonultak, mintegy 160 fő ünnepélyes katonai eskütételén Budapesten. Ősi katona nemzet a magyar, ez az ország nem maradhatott volna meg katonái nélkül, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarországnak erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra van szüksége, hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Nándorfehérvári Diadal 568. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság rendezvényén Varga Tamás elmondta, Magyarországnak egyszerre van szüksége modern hadászati eszközökre és hazájukat szerető katonákra. Kiemelte, Nándorfehérvár Magyarország történelmének egyik kiemelt és megkerülhetetlen helyszíne, ahol hőseink példát mutattak. A Tisza párt elnökévé választotta a tisztújító közgyűlés Magyar Pétert, közölte a párt az MT-vel. Az alelnök Radnai Márk, a párt operatív vezetője, és Tar Zoltán, az európai parlamenti delegáció vezetője. 12 vármegye 297 településen írtják a szúnyogokat, összesen 62 ezer hektáron a héten, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A földi védekezés a Tiszatónál, valamint Borsodabói-Zemplén, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén folytatódik, illetve az országban dolgoznak majd azokon a részeken, ahol a múlt heti időjárás ezt nem tette lehetővé. Végül az időjárásról, erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható majd a folytatásban, emellett fátyol felhők is lesznek felettünk. zápor, zivatar szorványosan kialakulhat, melyeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos széllökés kísérhet. Az északi a szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul. Figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható majd napközben, hívja fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Hidegfront közelít, szerdán már 30 fok alatt maradnak a csúcsértékek. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Vasvári Bernadett. Mai műsorunkban Kruppa Levente atya, az érdig görög katolikus egyházközség parókusának lelki gondolatait hallgathatják meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk!
Krisztusban, kedves testvérek, nem ez az egyetlen olyan gyógyulás vagy gyógyítás az evangéliumi történetek között, ami szombaton történik, mintha módszeresen kereste volna Jézus azokat a pillanatokat, amikor tehet valami jót szombaton, valami olyan módon jót, ahogy a zsidóknak a gondolkodásába az ő történelmi korában már nem igazán fért bele. A zsinagógai előjárók a szadduceusok pártjából, a zsidók szadduceus csoportjából kerültek ki. Ezek semmit sem ismertek el az írásokból, még a prófétákból sem, csak Mózesnek az 5 könyvét. Azt viszont nagyon ismerték, nagyon tanulták, nem olvasgatták azokat a könyveket, amit a zsidók hozzáírtak ezekhez a törvényekhez. Jól tudjuk, hogy 2 könyvet írtak a zsidók, a Talmudot és a Misnát, amiben magyarázgatják, hogy hogyan kell a törvényeket pontosan érteni és megtartani. Ők nem olvasgattak ilyeneket, de a Mózes 5 könyvét azt betű szerint értelmezték, és minden, ami kilógott azokból a törvényekből, amit Isten átadott Mózesnek, azt mindet rossznak, bűnösnek találták. Ezért ütköznek össze rendszeresen, itt is a zsinagógai előjárók, akik szadduceusok tartoztak, ezért ütköznek össze, és ezért vonják. Jézust itt nem merték felelősségre vonni, de azokat, akik jönnek gyógyulást keresni, azokat felelősségre vonják. Nem tudjuk mi ezt ma már igazán érteni sem talán, de hihetetlen energiákat fordítottak a zsidók arra, hogy a törvényeket pontosan és betű szerint megtartsák. Tehát Krisztus korára a szombati munkavégzés tilalmának a törvénye már olyan méreteket öltött, amit egyszerűen embertelen volt megtartani. A zsidók megszabták Krisztus történelmi korára, hogy hányat lehet lépni szombaton, mi az, ami már munkának számít, és mi az, ami még nem. Szóval ha valaki meghúzták a határt 1000 lépésnél, a háztól, a házattól 1000 lépést mehettél, és ha valaki gyanús volt, akkor a templomnak a saját rendőrsége követte és számolta, hogy hányat lép egy nap. És ha valaki 999-et lépett, akkor egy kóser zsidó volt, ha valaki 1001-et, akkor megkövezték. Ha valamit nem akart az Isten, akkor biztos, hogy nem ilyen törvénytiszteletet akart. Az összes jószándékú ember is egy pillanat alatt számolgatóvá válhat, és áteshet a fanatizmusnak az oldalára. És itt Krisztus azért korholja ezeket a zsidókat, mert fanatikusok lettek a saját vallásosságukban. A törvényeket jól megtanultuk már talán gyerekkorunktól kezdve, és nagyon nagy a kihívás, vagy talán nagy a veszély is, hogy az ember kizárólag ilyen törvényeket mustrálgató keresztény ember legyen. Ha nagyon ki akarnám sarkítani, azt mondanám, hogy meg lehet úgy tartani a törvényeket, hogy közben mindenki más bántok magam körül. Mert a szigorúan a tíz parancsra tekintve, ott az ember nem, mintha benne se lenne, hogy az ember a másik embert szeresse. Minden törvény, ami a tíz parancsolatban van, az a szeretetről szól. A szeretethez meg legalább egy másik ember azért kell. Minden törvény is. A zsidók is jól ismerték, jó? Csak az emberséget, ami miatt az emberi jó közösséget, az emberi szeretetnek a kötelékeit, mint a kihagynák ezekből a törvénykezési rendszerekből. Hát nem örömtáncot kellett volna táncolni az összes zsidó zsinagógai vezetőnek, amikor azt látják, hogy egy 18 éve meggörnyedt ember fölegyenesedik. Krisztus egyetlen szavára, amikor ráteszi a kezét. Hát minden törvény fölött az jelenik meg, hogy az élet diadalmaskodott, az egészség diadalmaskodott a betegség fölött. Hát ha van valami, amit az Isten művel az ember, akkor ezeket a dolgokat az Isten műveli az emberrel. És hányan járnánk örömtáncot, ha levenné rólunk, olykor a nehézség, a fájdalom vagy a betegség lelkét az Isten. És itt nem, csak a törvény. Szombat van, szombaton ne gyógyítassatok, ne. Nem látták, hogy egyértelmű volt a csoda. Nem lehetett azt mondani, hogy hát éppen most csak úgy megtörtént. Hát tudták, hogy Krisztus van ott, tudták, hogy az Isten tud ilyet tenni. Krisztus nem merték korholni. Ne menjetek gyógyulást keresni szombaton. Nekünk ugye Krisztus feltámadása által a szombatnapi törvény átkerült vasárnap, a feltámadás napjára. A törvény ugyanaz, mint ami zsidóknak volt szombaton. Az a zsidóknak az volt a gondolkodásában, hogy semmi olyan dolgot nem lehet végezni, ami hasznot hozott. Ez nagyon kemény törvény. A zsidóknál a haszonkérdés az egy egészen érdekes kérdés. Hogy semmi olyat ne végezzél, amiből neked hasznod van. Szóval nem volt ez nekik nagyon könnyű, és nem a lustálkodás ideje volt. Aznak volt az ideje, hogy az ember életerőt gyűjtsön. Hogy aztán a másik hat napon tudja az életét irányítani, tudja a munkáját végezni. Az egész zsidó társadalmat áthatotta az a hétnapos rendszer. Ugye az Isten hat nap alatt megalkotja a világot, ezt olvasták Mózes törvényében, és a hetedik napon megpihent. A hetedik nap az Istenre való gondolásnak a napja, az életerőnek a gyűjtése. Úgy hatotta át a társadalmi törvényeket az egész zsidó rendszer, hogy a földeket is, amit műveltek, amiből éltek, azokat is minden hetedik évben szántatlanul üresen hagyták. Hogy a hetedik évben pihenjen a föld, és gyűjtsen erőt ahhoz magához, hogy a következő hat évben megint termést tudjon hozni. És akkor értem én, hogy a zsidók ennyire rá vannak fókuszálva erre, hogy szombat van, meg hetedik nap van, meg hetedik év van a földnek, teljesen, de amikor az élet győz, akkor az életnek van joga a törvényeket olykor felülírni. Mert ha valaki csak a törvény betűje szerint próbálja élni az életét, ezzel elveszíti az élő kapcsolatát az Istennel is, meg elveszíti az élő kapcsolatát a többi emberrel is. Amikor arra gondolok, hogy az élet diadalmaskodik a halál vagy a betegség fölött, akkor az embernek óhatatlanul az édenkerti állapot jut eszébe. Amikor az Isten azt az életet adja az embernek, hogy te csak állj meg, élj abból, amit a Föld neked ad, és legyél jó kapcsolatban azzal az Istennel, aki ott járkál közötted az édenkertjében, mert ha éled ennek a világnak a javait, és közben jóba vagy az Istennel, aki az életet meg ezt a világot neked adta, akkor jóba leszel egy másik emberrel is. Érdekesnek tartottam mindig elgondolni azt, hogy a bűnbeesés után vajon Ádám és Éva jóba voltak-e. Amikor megsérült az élet, amikor elveszítik az Édennek az állapotát, amikor keserves munkával kell kezdeni a földet művelni és fájdalomba szülni gyermekeket, szóval, hogy utána jóba voltak-e. A bűn nem hoz össze két embert. Úgy, hogy abból boldogság legyen, a bűn nem hoz össze két embert. Ezt ma nagyon sokan eltévesztik ezen a világon. Házasságokon belül és kívül a közös bűn nem hoz össze. A közös bűn az mindig csak romlására van az embernek. És sokan nyúlnak bele, és sokan buknak bele ebben a világon, nem tanuljuk meg, még egyetlen bukásból se tanuljuk meg. A bűn nem hoz össze két embert. Nem tudom, de nem akarok Ádám és Éva fölött ilyen ítéleteket mondani, de nagyon nehéz lehetett. De amikor az élet győzedelmeskedik a betegség és a halál fölött, akkor egy kicsit visszatér az édenkerti állapot. A vasárnap arra van az embernek, hogy az élet diadalmaskodjon a hétköznapi robot fölött. Nyilván benne van ez az is, hogy egy családban azért, mire a vasárnapi ebéd megszületik, az sok munka egy nőnek. Még egy ügyes nőnek is. De azért az egy óra, vagy az a két óra, mikor mennyi, amit együtt tölt egy család egy vasárnapi asztalnál, ott egy kicsit visszatér az élet. Mert a hétnek minden napján megyünk, reggel fölkelünk, készítjük a gyerekeinket, vagy munkába megyünk, vagy elkezdjük a napi dolgainkat tenni, ez egy nagy robottá tud válni az élet. Alig-alig találunk benne pihenésnek, vagy örömnek lehetőséget, mert az ember tudja, hogy egy szigorú életben élünk, kemény munkát kell végeznünk. Ha az ember nem áll meg minden ilyen hetedik napon, akkor az egész élete egy ilyen világot és testi létet fenntartó robottá válik. Nem véletlen, hogy az Isten kitalálja már az Ószövetség idején ennek a hétnapos rendszernek a ritmusát, és beleoltja a világba, bele a teremtéstől kezdve beleoltja a hetedik napot a világba. Ha az ember, ha csak 2-3 hetet töltünk, mert éppen olyan időszak van, ha csak 2-3 hetet töltünk kemény munkával, reggeltől estig odafigyeléssel és áldozatokkal, az ember 3 hét alatt teljesen kimerül. 3 hét alatt teljesen kimerül, ha 2 olyan hetedik napot is munkával tölt. Az embernek ez az életerőgyűjtés. Az élet visszatére az életerőgyűjtés, ahogy a földnek a zsidóknál 7. évben erőt kellett gyűjteni, hogy 6 évig tudjon aztán teremni, az embernek életerőgyűjtésre koncentrálnia kell. Ez nem egy lustaság. Van egy bizonyos mennyiségű életereje mindenkinek ahhoz, hogy az élet feladatait megoldja, és ezt az életerőt, ha mindent beleadunk, akkor is újra és újra fel kell tölteni, meg kell erősíteni, mert különben belefáradunk. Küzdeni az élettel, a léttel, a megélhetéssel, küzdeni azért, hogy az épségünket, vagy az egészségünket fölállítsuk. Ezt nem lehet egy hét alatt, nem lehet egész életünkben a saját erőnkre támaszkodva megoldani és megtenni. Meg kell állni rendszeresen, és mindig az életre kell koncentrálni. Az ember a hétnapos hétnek 6 napján azért küzd, azért dolgozik, azért hozza a rengeteg áldozatát, hogy a testi létét fent tudja tartani. Hogy legyen mit ennie, legyen mit fölvennie, legyen hol laknia, az embernek ez hihetetlen mennyiségű energiába telik. És szépen elfogy az életerőnk, kimerültnek érezzük magunkat. Ez a modern világnak a modern betegsége. Amúgy is rengeteg stressz van, a stresszek megakadályozzák, ez orvosbiológia, a stressz megakadályozza a sejteknek az egészséges működését, mert az embernek az összes idegszálló sejtje megfeszül. Ezt termeltük ki magunknak, ezt a modern betegséget, hogy és ez mindig fáradtságot okoz, mindig kimerültséget okoz, számtalan meddőséget okoz, mert az ember megfeszülten éli az életének a nagy részét, és a sejtek nem tudnak rendesen működni az emberben. Elveszítjük az életünket. Ha nem állunk meg rendre, hétről hétre, és nem próbáljuk az életet helyreállítani magunkban, szűkebb vagy tágabb emberi közösségeinkben. És nem merünk olyan nagy lépéseket tenni a világban, hogy elengedjünk dolgokat, mert itt jó állásunk van, jó fizetésünk van, nem merünk nagyokat lépni. És feláldozzuk az egész életünket, életünk minden erejét, visszük a hátunkon a multiknak az ügyét a világban, és közben elveszítjük a saját jó életünket. Nem könnyű. Nagyon, nagyon okosnak kéne lenni, sokszor nem értünk az élethez. Akármilyenek is voltak ezek a zsidók, és kötekedtek itt Jézussal, valahogy ezt a hetes ritmust, ezt a zsidók nagyon jól értették, és aki jól értette és jól tette ezt a törvényt, azok jól éltek. Lehet ezt a zsidókat korbácsolni, vagy ostorozni az ostobaság miatt, amit itt Jézussal szembe tesznek, de azért sose felejtsük el, hogy zsidók életritmusát az Isten szabta meg. És ehhez alkalmazkodva éltek sokszor jól a zsidók. A mi életünket Krisztus meg akarja szabni ugyanúgy ebben a hetes ritmusban, és aki odafigyel és élet előtt próbál gyűjteni az egyszerűségében, a házasságában, az imádságaiban vasárnap, az alvásában és pihenésében, amit hétközben nem nagyon van ide lehet tenni, ha erre koncentrálunk, azt mindig tudnunk kell, hogy Isten megerősítette Krisztusban a hétnapos ciklusnak a törvényét, és ez nekünk lehetőségünk, azt mondanám kötelességünk, hogy az elfogyó életkedvünket és életerünket mindig megújítjuk és megerősítsük ezeken a napokon. Az embernek az életerő visszatérésén túl nyilván a vasárnap a gyógyulás napja is. Azért korbácsolják itt a zsidók Jézust, mert meggyógyított egy embert. Lehet, hogy a világ itt most ostobának tekinti azokat, akik templomba járnak, ahelyett, hogy kimennének, és a világot próbálnák meg jobbá tenni, meg most környezeti csúcs lesz, meg tele van a világ bajjal, meg menekültekkel, meg minden, mi nem erre fordítjuk ezeket az erőket. Senki nem tud küzdeni okosan, hogyha neki ez a hetedik napi feltöltődése, a gondolkodása nem áll helyre. A gyógyulás napja is. Lehetne sorolni, ugye, hogy egy hét során az ember mennyiféle sebet szerez a világból. Ostoba helyzetekből és ostoba emberektől. Mennyi belső bajom van, amit nem lát rajtam senki. Ahol én, az én kis magam érzékeny kis lelke, ugye megsértődik, megbántódik, felháborodik, értetlenül állok az Istennel szembe, betegségek és halálok híre éri el az életemet, és ezek belül dolgoznak, mindenkinek nem mondom el. De a hetedik napon az Isten előtt elpanaszkodom az életem terheit. És az Isten készen van arra, hogy az ember belülről, a belső sebeitől megerősítse és meggyógyítsa. És akkor ehhez jönnek még a kívülről jövő hatások, amit sokan látnak, amik sokan látják az én életemnek a terheltségét. Vannak belső sebeim, és vannak kívülről szerzett sebeim, amit rossz rendszerek, rossz emberek, rossz környezetek okoznak, és ezek nagyon látványosak tudnak lenni, nagyon fájnak. Az Isten készen áll arra, hogy az embernek a belső és a külső sebeit is gyógyítgassa ezen a napon. Ha elmész a világba, és ennek a 7 milliárd embernek mindenkinek a szemébe nézel, mert az életednek van egy olyan terhe, egy olyan fájdalma, egy olyan vesztesége, vagy eredménytelensége, amit nagyon szeretnél elveszíteni. Ha minden ember szemébe belenézel, senki nem tud orvosságot is, senki nem tud vigasztalást adni. Aki vigasztalást tud adni az emberek közül, az azért tud vigasztalást adni, mert az Isten átnyújtja neki a vigasztalás lelkét. De leginkább csak az Isten tudja belülről megvigasztalni az ember. Hogy elfogadd az életedet. Az életednek minden betegségével, minden sikertelenségével együtt. Mert a világ a sikerek alapján mér, de az Isten nem a sikerek alapján mér. Mert a világban minden mindig termelni kell, a növénynek és az állatnak mindig szaporodnia kell, és nem biztos, hogy az Isten minden embernek ezt az utat rajzolja. Mert az Isten nem a gyümölcs, nem a termés, nem az utódok által ítéli meg az én életemet. Én vagyok Istennek olyan fontos, hogy mindenki mástól engem különbözőnek alkotott, és ezzel az élettel kell gazdálkodnom, ezt kell újra és újra Isten elé ajánlani, megerősíteni, feltölteni erővel, hogy ne csak a magam, hanem a világ mások örömére, hasznára éljem az életemet. Talán nagyobb dolgot nem tud tenni egy ember ezen a világon, mint hogy mások örömére él. Nagyobb dolgot ennél senki nem tud tenni. Krisztus egész életében mindenkinek minden lett. Szent Pál az ő nyomában járva is ezt mondja magáról, mindenkinek minden lette. Ehhez gyűjtjük össze az erőt vasárnap, hogy az ember a másik 6 napon tudja tenni, hogy mások örömére éljen. Nem egyszerű, mert az ember egy kicsit önző, és szeretné a saját életét, a saját kényelmét, a saját biztonságát megerősíteni, mert ez az én életem, a világ éljen, ahogy akar, én a saját életemből jól akarok élni. Kicsit mindig önzőek vagyunk, és talán egy kicsit néha kell is, de csak egy kicsit. Az életünk nagyobb része, azok mások örömére kell, hogy történjen. Amikor az Isten a 7. napon megpihen, az alkotás fölött azért nem hagyja magára az alkotását, a világot, hanem az Isten körül öleli a maga szeretetével a világot. Az a kérdés, hogy amikor te megállsz a hétköznapi robotolós életed közben, akkor körül tudod-e ölelni azokat az embereket, akik a te vasárnapi napodban megjelennek, körül tudod-e ölelni őket szeretettel. Nem elvárásokat támasztva, nem azt vizsgálni, hogy ő visszaszerete, hanem te magad körül tudod, ahogy az Isten körülölelte a megállás napján az egész által szeretett világot, akkor az a kérdés, hogy te körül tudod ölelni a magad szeretetével azokat az embereket, akiket melléd rendelt az Isten. Mert ha ezt megteszed, ha távol vannak a fontos emberek tőled, akkor fölveszed a telefont, és van-e időd arra, hogy az életerőddel megerősítsd a másik embert, a szereteteddel, a szeretetedről meggyőzz egy másik embert, hogy ezzel egy kicsit Isten szerint munkálkodjál, és a szeretettel való körül ölelések által jobb legyen körülötted a világ. És persze az ember nem csak a sebeket gyógyítgatja, nem csak a sebeket viszi az Isten elé, hanem az örömeit is oda viszi. Azért vannak örömforrások, örömömre lévő helyzetek és emberek az életemben, mert Isten adta nekem, hogy legyenek emberek körülöttem, akik szeretnek engem, akik elfogadják a gyöngeségeimet, akik nem számon kérnek, és nem csak a hasznomat akarják látni, hogy nekik én belőlem milyen hasznuk van, hanem odaadta az embereket, odaadott embereket körülöttünk, akik körülvesznek engem egy kedvességgel, egy kedves gesztussal, vagy szeretettel. Szóval az életnek van egy csomó ilyen finomsága, ami leginkább vasárnap mutatkozik meg. A hét többi napja az kemény munka és küzdelem. Az emberre bízta az Isten ezt a világot, az emberre bízta azt, hogy összekötője legyen az égnek és a földnek. Az egész teremtett világban, az összes növényben és állatban nincs meg az a lehetőség és az képesség, hogy ezt az égi, isteni, értelmes, szeretni tudó életet belevigye ebbe a teremtett világba. Az embernek a dolga. Régen, amikor teológiát tanultunk, akkor mindig olvastunk ilyeneket, hogy általános papság. Hogy minden embernek van egy ilyen általános papsága. És akkor fiatalon felszentelt, jó beképzelt papoként azt gondoltuk, hogy jó, hát a híveknek is dobnak itt valamit a teológiába, hogy nehogy már irigyek legyenek a papra. Én ezt most már sokkal komolyabban gondolom. A saját életednek te vagy a papja. Fel tudnád sorolni életednek a fontos dolgait, a fontos örömeit, meg a fontos veszteségeit, meg a fontos fájdalmait. Ez a te életed, az Isten alkotta, hogy neked egyéni, egyedi, egyszeri és megismételhetett életed legyen, és ezt csak te tudod felajánlani az Istennek. Sok mindent tudunk egymásról, én sok mindent tudok rólatok, de mindent nem. Egy ilyen liturgiában vasárnap, amikor idehozod testi-lelki mi voltodat, akkor össze kell gondolni az elmúlt hetednek minden örömét, sikerét és fájdalmát. És azt kell mondani az Istennek, hogy Uram, én ezt így ajánlom föl neked, és így köszönöm, hogy még ma is eljöttem ide. Az életem felajánlása, ez az én papságom, életemnek minden jelentős és jelentéktelen dolgát a tenyeremben fogom és felajánlom az Istennek. Ez az embernek a papsága. Krisztus azért kellett, hogy eljön a világba, mert az ember elfelejtette ezt a hivatását. Hogy mindig gondoljon arra, hogy mindent Istentől kapott, és ezt mindig felajánlja az Istennek. Amikor te felajánlasz valamit az Istennek, az Isten nem veszi el, hanem megnézi, beletölti a saját erejét, és visszaadja. Ez az én felajánlásom. Na, amikor itt a liturgiában a kenyeret felajánljuk, akkor odaadjuk, és nem veszi el. Kiveszi a kenyér lényegét, és oda teszi a saját isteni lényegét. Nem elveszi, hanem kiegészíti, megerősíti. A kenyérből nem csak a testünk tápláléka lesz ezután, hanem az életünknek a tápláléka lesz. Így működik az Isten, és így működik az embernek a papsága. Hát gondold át, hogy mikor mit akartál már csak a saját erődből megoldani, és mikor mit ajánlottál az Istennek, hogy segítsen megoldani. És olyan vált az Isten itt most csodát művel ebben a 18 évvel beteg asszonnyal. Lehet, hogy te már évek óta küzdesz valamivel, és csak a sikertelenségben, a kudarc jelenik az életedben, és lehet, hogy 18 évi küzdködés után az Isten egyszer csak megfordítja az életedet. Hát ez az asszony a zsinagógában volt. Hát ez ott élte a 18 éve, ott élte a maga meggörbett, tönkrement életét. Hány éve húzolsz sebeket, lelkedben. És egyszer csak jön az Isten, és megfordítja, és megerősíti. Hiszed, hogy az Isten a te hétköznapi életedben bele tud nyúlni, és meg tud fordítani dolgokat, amit te sose tudtál a saját erődből megfordítani? Ajánd föl életed minden terhét, minden keservét az Istennek, mert az Isten elég nagy ahhoz, hogy megfordítsa életednek a kudarcos, meg meddő eseményeit. Úgy gondolom, hogy mindent megtalálunk az evangéliumokban, mindent megtalálunk, ami az életről szól, és óva intek mindenkit, hogy a betű szerinti törvények megtartása miatt megsértse a szeretet kapcsolatait. Mert Krisztus azért jött, hogy újraélessze a kapcsolatunkat az Istennel, és megerősítse a kapcsolatot az egyik és a másik ember között. Hogyha nekünk ez a hetedik nap a szeretetünknek, az életerőnknek, az életnek az örömében telik el, akkor én azt gondolom, hogy mégiscsak segítjük az egész világot közelebb az Isten országához. Adjon nekünk az Isten még sok ilyen hetedik napot, hogy mindig át tudjuk gondolni életünk örömeit és fájdalmait, hogy egyre inkább oda tudjuk ajánlani az Istennek, hogy egyre inkább megtaláljuk és beteljesítjük életünk papi feladatát, hogy nekünk visszaadhassa magát az Isten, hogy nekünk ez a visszakapott Istenbe vetett hitünk jobbá és boldogabbá tegye az életünket ezekben a napokban, és ez az Istentől visszakapott hitünk gyümölcseképpen sokkal jobb és sokkal boldogabb életünk lehessen az Isten országában. Ámen. amikor a vakokról szóló evangéliumi történetet olvassuk, akkor az ember érzi a különbséget, hogy milyen nehéz lehet úgy vaknak lenni ebben a világban, hogy semmit sem látunk. Ennek a világnak a szépségéből nem látjuk egymást, nem látjuk egymásnak a kedvességét vagy a szépségét. Tehát sem a személyes, sem a személytelen világból nem jönnek át nekünk azok az információk, amelyet a látásunk és a szemünknek az épsége okoz nekünk. Így aztán nagy különbséget érzünk ezek között, a vakok között, akik ott Jézus útjába kerülnek, meg a saját életünk között. Én azért mégis azt gondolom, hogy nem ilyen nagy a különbség. Egy dologban mindenképpen egyformák vagyunk ezekkel a vakokkal. Ők nem látták Jézust azért, mert testi szemeikre vakok voltak, mi meg nem látjuk Jézust azért, mert 2000 évnek, lassan 2000 évnek a történelme elválaszt bennünket ettől a látástól. A keresztény embernek is, az imádkozó embernek is azért úgy rendre visszatérnek lehet, hogy csak pillanatnyi, de mégis visszatérnek azok a vágyak, hogy milyen jó lenne egyszer látni Jézust. Ismerjük Jézus tanításának a legfontosabb részleteit. Jézus, azt gondolom, hogy Jézus mindenről beszélt, ami egy embernek fontos ahhoz, hogy jó és boldog életet éljen ezen a világon. Minden életünknek minden fontos kérdésére találunk választ Jézus tanításai között. Tehát tényleg mindent elmondott, láttuk a csodáit. Én azt gondolom, hogy a hitünkről is gondoskodik az Isten ezek által, az evangéliumi történetek, üzenetek, a csodák és a tanítások által. De mégis azért újra és újra fölmerül egy-egy pillanatra talán a vágy, hogy milyen jó lenne egyszer látni Jézust. Az ember úgy érzi, hogyha egyszer én így szemtől szembe, az érzéki szemeimmel, ahogy látták ott a vakok a gyógyulás után, ahogy látták az apostolok, ahogy látták a tömegek a Jézusnak a jelenségét, a megnyerő alakját, ahogy hallották fizikailag a szavaikat. Szóval, ha egyszer én így láthatnám az Istent. Úgy érzem, hogy a hitemnek a nehézségei, vagy a bizonytalanságai a legtöbb esetben megszűnnének. És ha én így látnám az Istent, akkor az életemnek a nagy terhei is egészen megváltoznának, mert tudom, hogy Jézus egy olyan alakként, egy olyan Isten fiaként jelenik meg a világban, aki az embernek az életét a végén úgy is beteljesíti. Megszűntek a problémák Jézus körül, megszűntek az életnek a terhei Jézus körül. Mindenki ezt érezte, hogy akik elfogadták és akik fölismerték Jézust, azok egyetlen dolgot akartak, hogy ott legyenek, ahol Jézus van. És ezen kívül nekünk semmi nem kell. Amikor az Úrszínváltozás hegyére felviszi Jézus a kiválasztott tanítványokat, akkor azt mondták, hogy itt álljon meg az élet. Semmi nem kell. Nem kellenek ezek a gyönyörűségek, amiket néha itt az élet kínál. Semmi nem kell. Maradjunk ott a hegyen, verjünk három sátrat. Nekünk nem kell, csak neked, meg a melletted megjelenő Mózesnek és Illésnek. Álljon meg itt az élet. Azért nekünk még itt a földön küszködve azért lenne egy pár ötletünk, hogy azért még így ne álljon meg az élet. Azért ismerjük az életnek az örömeit, amelyek jönnek lélekből, kapcsolatokból, testi kapcsolatokból, mindenből. Itt még mi nem akarjuk, hogy megálljon az élet, még sok mindent szeretnénk ezen a földön. Mielőtt úgy Istennel megállnak. De azért egyszer, úgy, hogy itt maradunk ezen a világon, azért szívesen megnéznék magunknak Jézust. Hogy egy kicsit azért a mi életünkben is így átrendeződjenek a dolgok, ne legyen annyi kétségünk, ne legyen annyi bizonytalanságunk az életünkkel kapcsolatban, de egyszer megnézni Jézust és élni tovább boldogan. Hát, ebben mindenképpen hasonlítunk. A vakok se látták, mi se látjuk. De érdekes, hogy a vakok annak ellenére, hogy nem látják Jézust, azért maradéktalan hittel fordulnak Jézus felé. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Kész. Nem azt mondták, hogy hát Jézus, ha megpróbálnád, milyen jó lenne. Hát nem azt mondja, hogy próbáld meg. Nincs kétségünk. Könyörülj. Bemennek azt, mit akartok? Hát, hogy lássunk. Hát nem az, hogy próbáld már meg tedd rá a kezed, meg hátha egy kicsit, az, hogy lássunk. Azt gondolom, hogy ezeknek a vakoknak és egy kicsit a mai ilyen értelemben vett vakoknak nekünk is szól az a 9. boldogságként emlegetett mondata Jézusnak, amikor Tamással találkozik, hogy Tamás, azért hiszel, mert láttál engem. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Hát ebbe a cipőbe járunk, akik nem látják a szemeikkel Jézust, és mégis hinni tudnak. Ezek a vakok sem látták Jézust, mégis tudtak hinni. Mindenképpen azt jelenti, számomra ez azt jelenti, hogy nem kell ahhoz látni Jézust, hogy hinni tudjunk benne, hogy higgyük az ő alakjában, az Isten fiúságában, hogy higgyük azt, hogy Jézus bele tud nyúlni az embernek a hétköznapi életébe is. Nincs egy ilyen megosztottsága az ember életének, hogy van egy ilyen vallásos részünk, ahol az Isten megerősítget bennünket, meg van az én hétköznapi életem. A küzdelmeim, a munkám, meg a házasságomnak a bajai, meg a barátságomnak a terheim. Nincs ez a kettő, hogy a vallásos életembe bele tud nyúlni az Isten, de az én hétköznapi küszködő életemben meg nem tud bele nyúlni. Nekem egy életem van, és ezt nyilván mindig más csatornákon, de az Isten erősítgeti azért, hogy nekem legyen bizodalmam, hogy legyen a holnapban reményem, hogy legyen hitem, meg ami megoldhatatlannak tűnik az életemben, már teherként jelennek meg, ezeket legyen erőm viselni. Tehát Jézus így erősítgeti meg. Boldogok, hogy nem látnak és mégis hisznek. Nem azt mondja, hogy egy kicsit jobb lesz, azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Tehát Isten nekünk minden hiányosságunk vagy tervünk ellenére boldogságot ígér. Nem azt, hogy vannak a világban, akiknek minden bejön és minden sikerül, és nagyon szépen élnek, nagyon jó házasságban, nagyon jó gyerekeik vannak, és minden működik, van megélhetésük, nincs bizonyta. Nem így van. Nekem az én életemben, az én mostani hétköznapi körülményeimben az Isten boldogságot ígér. Csak nekem annyiféle feltételem, meg kifogásom van még az Istennel szemben, hogy nem tudom elfogadni azt a boldogságot, amit Isten most nekem nyújtani akar. Szóval az ember az életének a legfontosabb vetületeit, a legfontosabb boldogságforrásait mindig magában találja meg. Szóval ismerjük a világból jövő örömeiket, ez is van. Az ember az igazi fontos dolgokat mindig belül és fejben és lélekben, szívben érzékeli. Az én saját életemnek a változásait, az, hogy én jobb ember legyek, ezt is először belül fontolgatom magamban. Belülre evezek, és ott keresem meg a bajokat, ott ismerem fel az örömöket, ott kérek és ott adok hálát valószínűleg. Ez nem, amikor én befelé körülnézek, akkor nem a fizikai szememet használom. És a fontos dolgokat mégis így megtalálom, a lelki szemeimmel. És amikor én a lelki szemeimmel körülnézek magamban, és merek körülnézni magamban, akkor nem csak azokat látom meg, hogy nekem milyen bajaim vannak, vagy milyen hiányosságai vannak az életemnek, hanem ha elég mélyen belemerek nézni a saját életembe, akkor megtalálom a lelkem mélyén az Istent. Megtalálom a lelkem mélyén az Istent. Tehát Jézus azt is mondja, hogy ugye az Isten országát ne itt vagy ott vagy amott keressétek, mert az Isten országa bennetek van. Gondoltál már erre, hogy az Isten országa bennem? Lehet, hogy csak azért nem érzem, mert még nem mertem a fizikai szememet kikapcsolni és befelé mélyen körülnézni. Az embernek kiabálnak az életében a terhek meg a bajok. Ezek kiabálják, kik követelik maguknak, hogy foglalkoznak vele. Az Isten csöndben van, általában csöndben van. A belsődnek, a lelked mélyének a csöndjében ott lakik az Isten. És ha nem tudunk találkozni ezzel az Istennek, azért nem, mert nem merünk be elég mélyre elvezni. Azt gondolom, hogy az embernek néha nem nagyobbra kéne nyitni a szemét, hanem be kéne csuknia néha a szemét. Hogy ne lásson ennyi mindent ebből a világból, amit tele van az érzékeknek és a testnek minden látványosságával, meg kívánságával. Szétveri a fizikai szemünket a világnak minden színe, amit arra használ a világ, meg minden termékgyártó, hogy átprogramozza az embernek a vágyait. És ez mind a szemünkön keresztül teszi velünk a világ. Én azt gondolom, hogy néha be kell csukni az embernek a szemét. Leülni a szobájának a magányában, vagy a templomnak a csöndjében, be kell csukni a szemét, és belül, nem fizikai szemekkel, a lelki szemünkkel belül körülnézni. Hogy felismerjem a terheim mellett az életemnek az örömeit, hogy felismerjem az Istennek az ajándékait az életemben, és egyáltalán találkozzak az Istennek. Így. Nem a szemeimmel, így. Ha elég lenne a szemeknek a látása, akkor Jézus földi életében mindenki elfogadta volna. Ott tódulnak körülötte a zsidók, és az egyik része lelkesedik, a másik része, aki ugyanúgy látta a szemével Jézust, a másik része keresztre küldi. Ha elég lenne a látás, akkor mindenki elfogadta volna Jézust. mondja Szent Pál apostol, hogy a hit idővel látáshoz vezet. Mert aki egész életében próbálkozik a hitével, és elfogadja újra és újra azokat az ajándékait az Istennek, mert a hit az mindig Istennek az ajándéka, amelyek erősítik ezt a hitet, akkor idővel meg lehet látni az Istent. Ez a mi életünknek, a boldogságunknak, az örök életünknek a titka, egyszer meglátni az Istent. Valószínűleg azt se fizikai szemen kell fogjuk látni, de az nekünk elég lesz. Ez a vízió beátifika, ez a boldogító Istenlátás, ez az üdvösségünknek a titka. Mert a hit idővel látáshoz vezet, de ez fordítva nem igaz. A látás nem vezet feltétlenül hithez. Ezt látjuk a zsidóknak abban a részében, akik keresztre küldik Jézust. Hát ha én egész életemben küzdő, még az is lehet, hogy földi életemben ismerjük a megjelenéseket, meg Isten látást, Jézusnak, a Máriának a jelenését ismerjük. Ilyen is van, de ez a rendkívüli, ez a nagyon ritka. Mi itt élünk tömegenként, és úgy éljük le az életet valószínűleg, hogy nekünk nem fog megjelenni. Nem tudjuk, hogy megfog-e, de... Tehát így mi nem? A látás nem vezet feltétlenül hithez. A hit viszont feltétlenül látáshoz vezet. Hát így próbáljuk ezekkel a vakokkal a hitünket Jézusba vetni. Tovább is mennek ezek a vakok. Nem csak azt mutatja a vakokkal való találkozás, hogy lehet hinni Jézusban úgy is, hogy nem látjuk. Az evangélium világosan azt mondja, hogy amikor Jézus arra jár, akkor két vak megy Jézus után. Nem mondja azt az evangélista, hogy ott megfogták ketten két oldalról és vezetgetik, ezek ott állnak, ott élnek vakként, meghallják másoktól, hogy Jézus arra jár, és elindulnak Jézus után. Ez azt jelenti, hogy nem látom Jézust, és mégis tudok utána menni. Hogy én itt élek, és nem látom Jézust, és mégis tudok valamilyen módon Jézus után menni. Azt gondolom, hogy arra csábít bennünket az Isten. Arra hív meg az Isten Jézuson, az ő egyszülött fián keresztül, hogy megtanuljuk azokat az életelveket, amelyek szerint Jézus is élte a maga testi, földi, fizikai életét ezen a világon, és ezeket meglátva, megtanulva Jézustól éljünk úgy. Ez az embernek a Krisztus követése abban áll, hogy az életének a hétköznapi helyzeteiben próbál úgy gondolkodni, ahogy a dolgokról Jézus gondolna, egy-egy helyzetben próbál úgy szólni, ahogy abban a helyzetben Jézus szólna, próbál olyan dolgokat tenni, amelyet abban a helyzetben Jézus tenne. Ha eléggé evezgetek a mély felé, és ismergetem az Istennek az elképzelését az életről, Jézusnak a tanítását, amit élet igéinek ismerünk meg, ha ezeket én ismerem, akkor fogom tudni a lelkiismeretem segítségével, hogy egy-egy helyzetben hogyan gondolkodjam, hogyan szóljak, és hogyan cselekedjek. Minden, amit nem így gondolok meg, hanem a saját hirtelenségemből, meg a szemeknek a kívánságából teszek, az általában eltéveszti a fontos célokat. Ezek az én okosságaim is. Sokszor azt gondolom, hogy én 2000 évvel Krisztus után élek egy modern világban, ahol egészen mások az életnek a követelményei, mások az életnek az örömei, más kérdés a lét és a megélhetés, egészen más világ. Itt nekem kell ötletelni ahhoz, hogy én fölépítsek magamnak egy jó életet. Általában az emberre késő vészségében a betegségnek vagy a halálnak az ágyában értékelődnek át a dolgok. Nem kéne addig várni. Ez lehet. 16 évesen vagy 25 évesen is eljutni oda, hogy én próbálok Jézus szemüvegén keresztül nézni, és így látni, így szólni, így gondolkodni, így cselekedni. Lehet. Erre az Isten nekünk lehetőséget ad. Ha az Isten országa bennünk van, akkor erre rá lehet néha csodálkozni, hogy én igenis Isten országának a részese vagyok. Ahol megváltoznak szemléletek is, és értékszemléletek is. Amikor bemennek ezek a vakok követvén Jézust, nem látván és mégis követvén, amikor bemennek Jézushoz, akkor ott elkezdődik a beszélgetés meg a gyógyulás. De én azt gondolom, hogy ha ott azok a vakok nem gyógyulnak meg, akkor is minden rendben van. Bemenni oda, ahol Jézus van, és ott lenni Jézussal, nem biztos, hogy itt a boldogságot első persze, hát az emberek mindig vannak föl. Ezek a vakok nyilván arra vágytak, hogy a szemeik az meggyógyuljon, és lássák a világot meg egymást. De ha ott vannak Jézussal, és nem nyílik meg a szemük, én akkor is azt gondolom, hogy ott valami nagyon helyre áll. Az én életemnek is bizonyára mindnyájunk életének egy csomó baja van. Ugye tudnánk, mindig tudnánk sorolni, hogy miket adhatna még az Isten az én életemhez ahhoz, hogy ez egy kicsit jobb legyen. El tudnánk mondani a vágyainkat, csak a legfontosabbakat. Egy csomó mindent beáldoznék én, hogy ó, ez nem kell, ez tényleg jó lenne, de ez nem kell, csak ezek meg ezeket, még azért úgy megadhatná az Isten. Tudnánk ilyen dolgokat mondani, mit adhatna még nekem az Isten az, hogy nekem az életem jobb legyen. El lehet jutni Jézus közelébe úgy, hogy azt mondjam, hogy ez nekem elég. Ha tudnánk, hogy milyen az a boldogság, amit Jézus készít nekünk, akkor semmi másra nem vágynánk. Nem tudja Jézus elégszer elismételni, és nem tudja valahogy a fejünket átírni, hogy arra vágyjunk, hogy az Istennel legyünk. Mert annyira nyomulnak bennünk a fizikai és a hétköznapi, meg a testi vágyaink, hogy egyszerűen nem tudjuk ezeket lecserélni arra, hogy az Isten után vágyakozzunk. Jézus maga is csak ennyit tud mondani arról a boldogságról, amit az Isten ígér, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. És mégsem bírunk elszakadni a hétköznapi terheinktől, örömeinktől és vágyainktól. Nem akarjuk ezt lecserélni azzal a boldogsággal, amit az Isten ígér. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert az ember, amíg testben él, addig mindig megvannak ezek a testi kötődései. Ezeknek a vakoknak az életében, ott Jézus közelében minden rendben van. Jézus egyszer azt mondja, hogy ha a szemed megbotránkoztad, akkor vájt ki azt. Jobb neked vakon bemenni az Isten országába, mint két okos látó szemeddel a pokol tüzébe kerülni. Mindent a szemek kívánsága határoz meg az életünkben, egyszer időben el kell szakadni ettől. Nem, Jézus nem életellenes. Tehát ezt a fizikai világot, ezt az én fizikai testi életemet az Isten alkotta meg. Ezeknek a világnak, a testi életemnek egy csomó öröme van. Jézus nem ilyen életellenes, meg nem a testi örömöknek az ellenében beszél mindig, hogy ez egy föld, nem írja felül. Jézus az atyának a teremtését megáldja és megszenteli, nem szünteti meg, nem akarja, hogy ne legyenek az ember életében ilyen világból, meg testéből származó örömök. Csak túlságosan elbillent az arány. Túlságosan elbillent az arány. És most már nem az van, hogy ez is, meg az is, hanem van a világ is, és van néha még az Isten is. Tehát ez a most itt a 21. században, korábban is így volt ez, de most már nagyon élesen így van, ez a vasárnapi kereszténység nem működik. Tehát az, hogy én 6 napig úgy élek, mint ahogy a pogányok élnek, 1 nap meg úgy élek, mint ahogy a keresztények élnek, az életem meghasonlik. Tehát én ide azért jövök minden vasárnap, hogy szervizelje az Isten a lelkemet. Mindig megerősítse egy kicsit, meg helyre tegyen dolgokat, meg meggyógyuljanak a sebeim, meg kegyelmeket kapjak, de aztán ez azért van, hogy a következő 6 napban jobban bírjam. Jobban éljek, figyelmesebb legyek, jobban megtaláljam az életem örömét. Ez azért van. És hogyha nekem a következő 6 napomat nem szabja meg, vagy nem segíti meg ez a mostani látás, ahogy imádkozom, ahogy hallom az evangélium szavát, ha ez akkor Jézus megint dobálta a falakra a borsót, hiszi, hogy egyszer a falon is megtapad, és kivirágzik. Szóval kell, hogy ezek a vakoknak ott rendbe jött az életem, mert Isten közelében voltak. Neked hányszor jött már így rendbe az életed? Hogy sikerült lelkileg ott lenni az Istenben. Ha sose nyugodtál, meg sose örvendeztél még az Isten oldalán, akkor még nem jutottál el ide. Mindenki eljut ide azért néhányszor. Hát ez a cél. Az Isten országában járhat az ember ezen a földön is. Sose felejtsd el, hogy amikor Jézus itt járt ezen a világon, ő nem hagyta el az Isten országát. Ugyanolyan fizikai érző teste volt neked vagy nekem. Amikor Jézus megjelenik a világban, akkor azt mondja, hogy Keresztelő János még arról beszélt, hogy közel van az Isten országa. Amikor Jézus eljön a világra, akkor azt mondja, hogy elérkezett az Isten országa. Ahol Jézus van, oda elérkezett az Isten országa. Amikor te szentségi életet élsz, és Krisztus a kenyér és a borszín a testileg is beléd költözik, akkor számodra elérkezik az Isten országa. Meg kell, hogy változzanak az életünkben ezek a dimenziók. Az embernek a terhelt embernek, szomorkodó élet kínjait viselő embernek meg kell, hogy változzon vasárnaponként az élete, és éreznie kell, hogy az Isten országa felnövekedett benne. Aztán a világ jön, és újra szétbombázza ezt a felépült országot, aztán jövök megint, és megint felépíti bennem az Isten a maga országát. Kívánom magamnak is, mindenkinek, hogy minden vasárnap meggyógyuljon az életünk és a lelkünk, hogy minden vasárnap visszatérjenek az örömeink, és egy kicsit jobban érezzük magunkban, magunk között, körülöttünk, szűkebb és tágabb emberi közösségeinkben, hogy itt most megerősödött és felépült az Isten országa. Jézus itt van, Jézus bennünk van, itt van ebben a templomban, és benned is ott van. Építgeti az Isten országát, fogadd el, hogy életed ezáltal sokkal jobb és boldogabb legyen ezen a világon, és hogy ezen a boldogság útján haladva egyszer majd sokkal boldogabb és teljesen beteljesült lehessen az Isten országában. Ámen.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották, amelyben Kruppa Levente atya, az érdi Görög Katolikus Egyházközség parókusának lelki gondolatait hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Vasvári Bernadett. Dicsőség Jézus Krisztusnak!